Kék bolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. Legutóbbi podcast adásunkban az energiatermelés, fogyasztás, energiahatékonyság problémáját jártuk körbe Gerencsér András professzorral, most pedig az energiatárolás kérdése lesz napirenden. Vendégem Kun Róbert, a Természettudományi Kutatóközpont Anyag és Környezetkémiai Intézet Szilárd Test Energiatároló Kutatócsoportjának vezetője. Ezt olvastam, mert nem bírtam volna egyébként ebből elmondani. Tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, úr.
No most akkor definíció, mivel is foglalkozik ez a szilárdtest energiatároló kutatócsoport? Felolvashatok egy idézetet?
Tessék.
És remélem, hogy még utána is maradnak egyébként hallgatók velünk. A szilárdtest energiatároló kutatócsoport negyedik generációs lítium-ion akkumulátorok, jellemzően szilárdtest és konverziós elektródok és poszt-li-ion, itt már nem is mondom, hogy van a zárójelbe, akkumulátorok funkcionális anyagainak fejlesztésével, valamint az összetett úgynevezett elektrokemo mechanikai öregedési folyamatok feltérképezésével foglalkozik. Na, ha még nem vesztettünk most el hallgatót és nézőt, akkor szerintem már elindíthatjuk a beszélgetést. Nem akarok a kémiai részletekben nyilván elmerülni, nem is értek hozzá, de az energiatárolás és ezen belül egyébként az akkumulátoros energiatárolás az egy rendkívül fontos kérdéssé vált az elmúlt hónapokban, az elmúlt években, és erről szeretnék szót váltani a következő percekben.
Köszönöm szépen még egyszer a meghívást. A kutatócsoport az a rövid kis leírás, hogy mivel foglalkozunk, ez legfeljebb csak egy furcsának hat így első olvasatra. Lényegében arról van szó, hogy a lítium-ion akkumulátorok, amiket 1991-ben vezettek be a kereskedelmi forgalomba, folyamatos fejlesztés alatt áll. Csak egy ilyen megjegyzésként már is, hogy az akkori energiasűrűség, amit wattóra per kilogrammban tudunk megadni, az akkori 100-110 wattóra per kilogramm, az most 270-nél tart, és a sorozatos fejlesztések során vagy következtében, és az, amit ebben a leírásban egy magunkról szeretnénk elmondani, hogy mi pedig további távolabbi jövőbeli generációknak az akkumulátor kémiáit kutatjuk, tehát hogy mondjuk ezt a 250-270 wattóra per kilogram mértéket még tovább szeretnénk növelni, ahhoz mondjuk újszerű anyagokat kell, újszerű akkumulátor, újabb akkumulátor kémiákat kell bevetni.
Ez lítium-ion továbbra is, vagy más anyagokkal is kísérleteznek, más anyagokat is kutatnak.
Ha azt mondjuk, hogy új generációs lítium, akkor praktikusan a működési alapelv az ugyanaz. Tehát lítium, most nem tudom, hogy mennyire szabad vagy érdemes belemennünk a működési elve, hogy milyen oxidációs, redukciós reakciók játsz.
Hát, én szerintem ezt már spóroljuk meg belé. Szerettem a kémiát általános iskolában, vagy középiskolában is, de meghaladná azt hiszem az én felfogó képességemet, hogyha most ennek a részleteiben belemennék.
Lényeg, hogy itt ugye a pozitív és a negatív elektródok között, ugye az anód és a katód ismeretes lítium-ion vándorol, akkor maradjunk csak itt ennél a kifejezésnél, és a további ez, mi a második generációs akkumulátorokat használjuk globálisan az eszközeinkben, legyen ez telefon vagy autó, és az új generációs lítium, ugyanígy lítium vándorol, tehát még mindig az úgynevezett aktív species, elektrokémiai species, és ugye a posztlítium, az pedig más jellegű fémionok, tehát ez lehet ugyanis monovalens, tehát egyszeres töltésű, tehát nátriumion, erről lehet, hogy majd beszélünk később, nátriumion, káliumion, az kicsit még fantázia, illetőleg ugye akár cink, alumínium, a többértékű, azok lennének a posztlítium, és a különböző előnyök, különböző hátrányok. Ezeken dolgoznak a vegyészek, az anyagtudósok, elektrokémikusok.
És nyilván nem csak Magyarországon, hanem
globálisan, hanem nagyon nagy intenzitással.
Akkor egy idézet egy korábbi interjújából, hogy elhelyezzük ezt az egész iparágat, hiszen egy iparág, igen, a kutatás is hozzátartozik, de utána a gyártás pedig még inkább. A következő idézet. A globális tendenciák tükrében kijelenthető, hogy az akkumulátorok iránti igény, valamint az akkumulátor cella és komponens gyártás rendkívüli globális expanzió előtt áll.
Ez mai napon is helytálló, még ez a
idézet. Öntől származik az idézet.
És ez fokozódni fog. Tehát, hogyha megnézzük a globális trendeket, tényleg Amerikától, Európán át, Ázsián, vagy Ázsiaig bezárólag, látható, hogy amit ezekben az interjúkban, vagy korábbi idézetekben lehet olvasni, hogy az akkumulátor, amit ugye lényegében az elektrokémiai energiatárolás, ilyen értelemben fontos, hogy konkretizáljuk, hogyha energiatárolás, ez azon belül, az egy mondjuk egy nagyobb csoport, ezen belül ez az elektrokémiai energiatárolásnak nevezzük. Egy kulcskomponens, tehát az akkumulátorok kulcskomponense a jövő energetikai rendszereinek. Gondoljunk itt a mobil alkalmazásokra, elektromos autó, laptop, notebook, bármi, kisebb nagyon méretű akkumulátor, illetőleg ugye a telepített stacionél helyhez kötött megújuló energiaforrásoknak a hatékonyabb felhasználását célzó akkumulátorok, és ez látható, hogy egyre fokozottabb mértékben lesz ezekre szükség.
Ja, nem tettem fel a kérdést, mégis megkaptam rá a választ. Ugye az lett volna a kérdés, hogy miért van ez a, miért lehet azt mondani, hogy egy rendkívüli globális expanzió előtt áll az akkumulátor gyártás. Ugye a válaszában az volt egyrészt az elektromobilitás, csak Európában évente 10-12 millió autót állítanak elő, és ugye ez 2035-től 11 év múlva már csak elektromos autók jöhetnek le a futószalagról. Ha 10-12 millió elektromos autó lesz 10 év múlva, 11 év múlva, akkor ahhoz 10-12 millió akkumulátorra lesz szükség. Ez egy elég egyszerű matematika. Ez az egyik. A másik pedig, amit szintén említem, hogy ha bővítjük a naperőművi és a szélerőművi kapacitást, erről beszéltünk Gerencsér Andrással az előző alkalommal, akkor a fölösleges, az adott napszakban, az adott órában fel nem használható, ilyen értelemben fölösleges energiát átmenetileg valamivel, valahol tárolnunk kell. Vannak ugye a tározós erőművek, ez víz, és vannak az akkumulátorok, és akkor itt visszakanyarodtunk megint az ön szakterületéhez.
Igen. Nagyon fontos itt megjegyezni, és ezt tudatosítani mindenkiben a hallgatóságban, illetve aki az érdeklődőkben is, hogy az akkumulátoros tárolás szezonális tárolásra a mostani felfogásunk és a technológiai jelenállása szerint nem alkalmas. Tehát az, hogy egy nyáron megtermelt fölöslegesen, ez a fölöslegesnek deklarált, hogy a többlet előállítást én majd eltárolom, és azt télen fogom elővenni, mint mondjuk akár egy éléskamrából, vagy akár gondoljunk most bármire, amit el tudok tenni télire, ez így nem. Tehát nincs annyi.
Sajnos, mondom én, mert jó lenne,
ez így,
lenne.
Ez így jól hangzik, ez óriási nagy nyersanyagigénye van, ez óriási nagy kapacitásokat igénye, maga az akkumulátorok műszaki felépítésükből kifolyólag nem alkalmasak arra, hogy a hosszú hónapokon keresztül a anódon és a katódon a kémiai anyagokban tárjuk az energiát, önkisülésről beszélhetünk, tehát itt ez a pontos, ez a kiszabályzás, rugalmassági szolgáltatások, kicsit pufferelni, egyszer nagyon erősen süt a nap, egyszer kevéssé süt a nap, ezeket lehet.
Hát én viszonylag másfél nap, két
rövid,
nap.
Rövidebb időszak, hivatalosan 6 órát mondanak, hogy az a kiszabályzás 6-12 óra, de valóban az, hogyha mondjuk délután, vagy este, vagy napközben megtermelem az áramot, azt este, vagy másnap reggel mondjuk, ugye most a lakossági akár tárolásra is gondolok, azt nagyon jól lehet vele lekezelni.
Tehát nem az a kérdés, hogy hónapokra, hosszú hónapokra, nem az a kérdés, hogy még hetekre sem, sőt napokra sem tudom igazából eltárolni. Tehát hetek... most ma műszakileg ez nem megoldott.
Igen, nagyon túl kell méretezni, és ez most egyelőre költséges.
Világos. Az előbb tett egy utalást, és hadd kanyarodjak vissza a történetre, mert lehet, hogy ez érdekelni fogja a hallgatókat, hogy azt mondta, hogy 1991-ben jelent meg az első lítium-ionos tároló. Ugorjunk egy nagyot az időben, mert utána egy nagyon komoly kutatás kezdődött szerte a világban, és 2019-ben három tudós egyébként megosztva kapta a kémiai Nobel-díjat a lítium-ion akkumulátor kifejlesztéséért és a további munkálatokért. Tehát azért azt gondolom, hogy emögött egy nagyon komoly gazdasági és tudományos háttér, kutatói háttér is van. Ugye említett még egy dolgot, erre azért érdemes kitérnünk, hogy ez ne vesszen el, hogy az akkumulátor iparban az egyik legfontosabb kérdés az energia sűrűség, hogy mennyi energiát tudok tárolni abban az akkumulátorban. Ugye?
Igen.
És említette, hogy jelentősen nőtt a kapacitása a litium-ionos akkumulátoroknak az elmúlt évtizedekben.
Körülbelül, ha még háromszorosa nem, de 2,5-szerese biztos.
Ez még fogozható, vagy eljutott ez nagyjából a mondjuk így a teljesítőképességének a határára?
Nagyon fontos kérdés, igen, tehát ez amikor én is erről beszélgetünk laborban, hogy szoktam hivatkozni egy platón, egy telítésbe ment át, ugye, vagy megy át egy jelenség. Lényegében, hogyha ezek a cella fejlesztéseket megnézzük, hogy a litium-ion akkumulátor cella szintjén. Ez is lehet, hogy még itt történik egy annyian apró kitérőt, hogyha energiasűrűségről beszélünk. Tudunk számolni energiasűrűséget a kémiai reakció szintjén. Tehát én azt tudom, hogy milyen elektrokémiai redox reakció játszódik a cellában, ezt én ki tudom számolni, hogy az a reakció mennyi energiát fog szolgáltatni, mondjuk így. Ezt megvalósítom egy műszaki berendezésben, egy galván cellában, egy akkumulátor cellában, akkor ennek, ha nem is töredéke, de mondjuk jó esetben a felét mondjuk meg tudom tartani, mert ott vannak a különböző elektrokémiailag inaktív komponensek, a csomagolás, az áramszedő, az elektrolit oldószere, tehát csomó olyan anyag, ami nem járul hozzá az elektrokémiai reakcióhoz, de bele van építve a cellába, mondjuk így, mert egész egyszerűen kell, hogy működjön a rendszer. És utána ebből, ha még modulokat építek, akkokat építek, hogy ezeket a nagy 800-600 voltos berendezéseket az elektromos gépjárművekbe, akkor még hozzá kerül egy nagy csomó anyag, tömeg, térfogat, amivel tovább csökken ugye a pak szinten az energiasűrűség. És ugye ez a 110-ről eljutottunk most a 270 wattóra per kilogrammig, ezt nagyon egyszerűsítve talán úgy tudnám mondani, hogy nyilván, hogy az anyagok felül is volt, vagy az anyagi oldalról, tehát a katódaktív anyag, az anódaktív anyag bizonyos javulások, de egy gyártás technológia energiát tekintve, mondjuk a részfólia vastagsága, az elektrolit mennyisége. Ezzel tudtak spórolni, és itt pedig az autós példát szoktam, hogy egy versenyautó, egy Forma 1-es versenyautó, ahol ugye minden tömeg, minden részecség optimalizálva van. Lényegében így lehet, hogy a mostani nagyon nagy energiasűrűségű litium-ion akkumulátor összevetve egy hagyományos nikkel-fémhidrid vagy egy ólom akkumulátorhoz, az olyan, mint egy hagyományos autó, meg mondjuk a Formula 1-es versenyautó. Tehát egy ilyen jellegű is.
Na, akkor megint válaszolt egy kérdésem, amit nem tettem fel. Érdekes egyébként ez a beszélgetés, mert a következő kérdésem az lett volna, hogy akkor ez most, ez a litium-ionos akkumulátoros technológia, ez csúcs technológiának számít-e?
Ez praktikusan igen.
Tehát most... sokan ezt megkérdőjelezik, tehát nagyon sok olyan cikket, tehát néhányat olvastam, azt mondták, hogy na hát, idehoznak Magyarországra akkumulátorgyárakat, ez a litium-ion, most bele fogunk ragadni egyébként egy ilyen kőkorszaki technológiába, micsoda butaság ez, micsoda iparfejlesztési hiba. Uh-huh. Hát voltak, akik legalábbis ezt mondták. Akkor ez így nem igaz.
Ezt én úgy szeretném, hogyha mindig utána, aki esetleg ilyen kritikával él, mert természetesen vannak fejlesztések, vannak ezen túlmutató, tehát itt akár most a nátriumra gondolok, hogy ami hasonló, majdnem érettségi szinten van, de ugye akár mást multivalens, hogy
majd kitérünk erre még a beszélgetés.
Úgyhogy itt mindig a technológiai fejlettségi érettségi szintet szeretném hozzá gondolni, hogy azt mondja, van egy túlmutató, de mondjuk egy térrel ez a technológiai érettségi szint 4-es, 3-as, 1-es fokozatán, és hogy el kell jutni egy nagyon bonyolult, nagyon idő és energia, már hogy befektetés igényes folyamatban egy TRL 9 szintre, ami lényegében a piacosítás, és ezek a rendszerek TRL 9-es, tehát ezek meghonosodott, bevált, kereskedelmi forgalomon kapható rendszerek, és a TRL 9-es szinten lévő technológia között a litium-ionnak nincs most versenytársa.
Nincs versenytársa, ez egy fontos kérdés, tehát csúcs technológiának számít. Más kutatások, de azok nem tartanak még itt.
Ekkora
tehát ami laborban működik, az még üzleti alapon, mondjuk úgy beépíthető modellként egy autóba, az még nincsen meg.
Nátrium közel van, de még.
Nátrium, jó. Beszéljünk a korlátokról, és aztán később beszéljünk majd a veszélyekről és az akkumulátor gyártás veszélyeiről. A korlátok, ugye azt olvastam, hogy a akkumulátor gyártásnál, és ez aztán majd az akkumulátor újrafelhasználáshoz is egyébként tervezett bennünket ez a kérdés, az a másik leágazás ennek a kérdésnek, de a gyártásnál két komoly korlát van. Az első primer nyersanyagoknak az elérhetősége is korlátozott volta, tehát hogy viszonylag kevés van belőlük, és azok is földrajzilag koncentráltan vannak, lítium, kobalt, mangán, réz, nikkel, stb. Plusz ezeket még, amiket kitermelnek, és bányából elhoznak, ezeket ahhoz, hogy az akkumulátorgyártásnál felhasználják, uh-huh. csúcs technológia, ahhoz egy nagyon komoly finomításra, tehát ezeknek az anyagoknak a finomítására, tehát további feldolgozására van szükség, és ez a finomító kapacitás is eléggé korlátozott a világban. Tehát ezt a két korlátot olvastam én, ez pontos meghatározás?
Lényegében igen. Tehát itt, amikor arra gondolunk, hogy az akkumulátorok miből lesznek, miből építjük föl, akkor valóban arról van szó, hogy ásványi szervetlen nyersanyagokat használnak fel, bányásznak ki bárhol, afrikai kontinensen, Ausztráliában, és ezekből az ércekből, ezekből a nyersanyagokból készíteni kell akkumulátor minőségű olyan anyagokat, amit aztán az akkumulátor cellagyártók, mondjuk itt ugye Magyarországon most, ha nem is emlékszem a nevüket, de tudjuk, hogy melyik gyártók, vagy Európában, ők beépítik ezeket az anyagokat. Európában nagyon komoly törekvések vannak arra, ezt egyébként van egy honlap, ahol ezt nagyon jól nyomon lehet követni, hogy különben az akkumulátor értéklánc mentén, kezdve a nyersanyagoktól, a finomítás, ez az akkumulátor nyersanyag, az akkumulátor alapanyag gyártás, a cellagyártás, integráció, és ahogy a recycling, az újrahasznosítás, hol épülnek gyártói kapacitások. De nagyjából azt itt is elmondható ebben az iparágban is, hogy a távol-keleti ázsiai cégek ledominálták, leuralták ezt a piacot is, illetve ezt a régiót, tehát nyilván ott a finomítói kapacitások sokkal nagyobbak, mint Európában, és ugye beszélnünk kell arról, erről a nyersanyag függőségről, hogy ahhoz, hogy a fosszilis energiahordozók esetében kialakult, vagy volt egy függőség, és most egy nagyobb mértékű ásványi nyersanyag függőségnek teszi ki magát lényegében az Európai Unió, vagy hát az európai akkumulátoripar.
Igen. Most már harmadik alkalom, amikor megelőzi a kérdésemet, és válaszolta, hogy tulajdonképpen anélkül, hogy föltenném, vagy egy, nem baj, hogyha szinkronban vagyunk, ilyen szempontból is. Az idézet, csak akkor a végszó, amit adott. Nekem ez nagyon tetszik ez a mondat, és nagyon elgondolkodható, biztos, hogy amikor majd fiatalokkal találkozom, és nagyon sokszor fogom még majd használni, a mondat az így hangzik. A fosszilis tüzelőanyag függőségről, áttérünk a szervetlen ásványi anyag függőségre. Tehát az olajról, a gázról és a szénről, ez ugye ez a fosszilis tüzelőanyag, áttérünk a szervetlen ásványi anyagok, az előbb említettük, a kobalt, mangán, réz, stb. Nikkel függőségre, ami azért fölvet jó néhány kérdést. Akkor, amikor iparpolitikában gondolkodunk, akkor, amikor a növekvő fogyasztói igények kielégítésében gondolkodunk.
Ez így van, tehát ezzel valamit kezdeni kell, nagyon komoly magas szinten, hogy ez hogy fogja lekezelni a fejlődő, még egyszer mondom, nem csak magyar, hanem az európai akkumulátoripar.
Európában nagyon sok akkumulátorgyár épül, Svédországtól kezdve, Franciaországon át, Németországon keresztül, Olaszországig, tehát ahol autógyártás, személyautó vagy akár teherautógyártás van, ott az akkumulátoripar, amit az elején ugye beszéltünk, hogy van egy globális expanzió, az itt Európában is tetten érhető. Még akkor is, hogyha az európai fejlesztések egy kicsit lemaradtak az ázsiaiakhoz, Dél-Koreához és Kínához képest, és hogy ez egy, és az a másik megjegyzésem, hogy egy nagyhatalmi játéktérben is ez a kérdés ez felmerül. Nemrégen jelent meg egy cikk, ami azt mondta, hogy az Egyesült Államokban óriási állami támogatást adnak az akkumulátorfejlesztéshez, kilowattóránként 35 dolláros támogatás minden egyes akkumulátor cella után. Másként lefordítva, egy akkumulátort, mondjuk amit a Ford fog majd legyártani, az 35%-50%-os állami támogatást kap az Egyesült Államokban.
Hát igen, ezt érdemes ezt meghallgatni. Ugye most a célérték sokáig az volt, hogy 100 dollár per kilowattóra lenne az az ár. Most ez lehet, hogy ez lenten fog majd menni itt a tömegtermelés a egyéb okok miatt, de itt sok évvel ezelőttig lényegében ez a 100 dollár per kilowattóra volt az a referencia érték, amit próbáltak elérni, vagy most már talán el is értek a gyártók. Most ebből meggondoljuk ezt a 35 dolláros támogatást, akkor minimum az egyharmada, igen.
Hát az egy jelentős támogatás, azért lássuk be, és az Egyesült Államok, amelyik nem egy szegény ország, de ahhoz, igen, hogy a versenyben maradjon, igen, és ezt a bizonyos expanziót, ezt a növekvő gazdasági igényt amerikai piacon és amerikai piacról ki lehessen elégíteni, azt állami támogatással segít elő. Na most, az előző gondolatra visszatérve, hogyha ugye úgy szólt a mondat, hogy a fosszilis tüzelőanyag függőségről átérünk, sőt már áttértünk a szervetlen ásványanyag függőségre, akkor ebből az következik, és az, hogy bizonyos korlátok vannak az nyersanyagok elérhetősége szempontjából, hogy a használt akkumulátorokat újra kellene hasznosítani, és a bennük lévő anyagot újra felhasználni. Ez reális opció-e? Megvan ehhez a technológia, és rejte ez komoly veszélyeket, környezeti kockázatokat? Ez három kérdés egymás után.
Igen, ezt építeni. Tehát maga magyarul az, hogy az akkumulátor cella újrahasznosítás, szerintem ezen nem kell sokat vitatkozni, meg kell oldani. Ez szintén az akkumulátor gyártást, az akkumulátor cellaip, vagy az akkumulátoripart egy körkörös gazdaságként kellene elképzelni. Nagyon fontos, hogy már ma is szintén nem említve cégneveket, létezik olyan technológia, amivel ezeket újra lehet hasznosítani. Nagyon fontos, hogy kémiai szempontból, hogy ezeket az akkumulátorban lévő nagyon, nagyon változatos, tehát vannak oxid típusú, fémes, szerves minőségű, nagyon egy ólom akkumulátorhoz képest sokkal komplexebb a, mint egy az anyagtudományi kémiai vegyészeti összetétele, de megvan rá a technológia, hogy ezeket is kémiai, úgymond elméleti szinten, de most az nem úgy, hogy ebben nincs gyakorlat, de kémiai értelemben ez tökéletesen legalább a komponensek 90%-át, ezek a fémek, oxidok, stb. Újra lehet hasznosítani.
Ugye most 70%-os újrahasznosítást tudnak azok az üzemek, ahol ezt az újrahasznosítást csinálják, én így tudom. És akkor ezt föl lehet vinni 80-90%-ra?
Ez fontos, hogy azt mondjuk, hogy az akkumulátor cella komponenseinek hány százalékát tudom újrahasznosítani, vagy a keletkezett hulladék hány százalékát hasznosítom újra, ez két ilyen százalékos érték, amit szoktunk tárgyalni. Az, hogy a újrahasznosítási műveletbe bekerülő cellák, vagy egyáltalán mennyi kerül be a hulladék akkumulátor, egy gyártás közösen lehet, vagy életciklus végi akkumulátor, ennek hány százalékát hasznosítják, az egy kérdés, hogy sikerül visszagyűjteni, hogyan működik a visszagyűjtési rendszer, az újrahasznosítás, de lényegében az, hogy amikor ez bekerült egy ilyen akkumulátor,
tehát amikor már betettem az újrahasznosítóba,
80-90 százalékát kémiai úton, mondjuk egy hidrometallúria, először egy fizikai feldolgozás, egy finomítási közti termék, ez a fekete massza, vagy fekete anyag, black mass-nak hívja az angol nyelvű irodalom, ennek a hidrometallurgiai lefinomításával, lényegében, meg ugye a fémeknek az elkülönítésével egy nagyjából 85 tömeg százaléknyi mennyiséget.
De akkor ez a technológia megvan. Ez a technológia működtethető. Igen. Tehát meg tudjuk oldani. Akkor ugye, tehát van technológiánk ennek a problémának a megoldására, be kell gyűjteni őket, és akkor ez a technológia létezik.
Műszaki technológia létezik.
Műszaki technológia létezik. Akkor a következő kérdés, hogy miután ugye egy komoly, ugye említette, hogy egy sokkal bonyolultabb kémiai anyagtartalmát tekintve, meg egyéb anyagtartalmát, tehát szerves anyagtartalmát tekintve, egy sokkal bonyolultabb szerkezetről van szó, mint az általunk használt, most használt akkumulátorok, a kocsikban használt akkumulátorok, az ólom akkumulátorok. Itt nyilván akkor ez azért valamiféle veszélyt is jelentett ezeknek a bontása, újrahasznosítása. Az a technológia, amit használunk, az kellő, tehát hogyha betartják a megfelelő biztonsági előírásokat, ez nyilván minden esetben igaz, akkor kellő garanciát jelente arra, hogy a környezet károsítása nem történik meg.
kémiai ipari, vegyipari technológiára beszélünk, tehát ilyen értelemben kell helyén kezelni a kérdést. Mindenféleképpen itt egy valóban egy veszélyes anyagokkal foglalkozó vegyipari eljárás, amikor ugye most csak a recyclinget, az újrahasznosítást vesszük, és nem az akkumulátorcellagyártást. Erre feltétlenül oda kell figyelni, és a technológiákban, amiket ilyen fejlett technológiákat most hivatkoztam, ezekben a egyik legfontosabb és legégetőbb kérdés, hogy amikor a cella felnyitása bekövetkezik, egyrészt milyen, mondjuk nevezzük így, hogy töltöttségét, tehát elektromos töltöttséget tekintve, milyen cellát kezdünk el szétbontani, és nagyon fontos, hogy amikor egy ilyen lemerített cellát, tehát teljes mértékben lemerített cellát kell, mélykisütött cellát kell szétbontani, akkor ugye, ami sokszor tüzet is fog, és mondtuk, hogy nagyon-nagyon veszélyes komponens az akkumulátor cellák, hogy az elektrolit, vagy olyan értelem, hogy ez gyúlékony és mérgező, ezt megfelelő módon kell kihajtani, eltávolítani a szilárd anyagok mellől. Ennek szintén vannak műszaki megoldásai, ezt valószínűleg én ezt konkrét számot nem tudok erre hivatkozni, hogy ennek a technológiai lépésnek az üzemeltetése, tehát egy inergáz nitrogén alatt, elszívás alatt szokás, vagy akár egy kiszokták desztillálni a maradékokat, ugye az oldószer maradékokat. Tehát mindenféleképpen annak semmiképpen ezeknek a komponenseknek ott nem szabad kijutni a környezetbe, de erre még egyszer mondom, erre van műszaki megoldás. Ezt helyesen kell üzemeltetni.
Tehát, hogyha a műszaki technológiai biztonsági előírásokat betartom, akkor nem veszélyeztetem a környezetet. Mert engem ez érdekel tulajdonképpen, mint egyszerű állampolgár.
Tulajdonképpen igen, tehát abban biztos lehetünk, hogy ha a technológia, hogy az le van írva, és vannak ezek a legtechnológiai, hogy a precízen és jól hajtsa végre a technológiát, ha azt úgy hajtja végre, nem mondjuk a karbantartásokra figyel, és egyáltalán tényleg azt helyén való módon kezeli a technológiát, akkor elmondható, mondjuk azt akkor finomabban, vagy értelemben én óvatosabban fogalmazok, hogy erősen minimalizálni lehet. Az, hogy egy ipari technológiának nulla kibocsátása van, ezt én nem merem kimondani, viszont minimalizálni mindenféleképpen lehet.
De ez minden egyes vegyipari tevékenységre igaz.
Ez megvan a papírgyártás.
Tehát ez a műtrágya gyártástól kezdve a gyógyszergyártásig, ez ugyanez a kockázat, ha úgy tetszik, ez megvan.
Erről van szó, és ugye határértékeket feltehetőleg ugye ismeretesek, hogy a különböző vegyi anyagokra milyen határértékek vannak, ezeket a határértékeket nagyon szigorúan, folyamatosan monitorozni kell, és természetesen be kell avatkozni, amikor valami eltérés van.
Térjünk vissza a gyártásra. Tehát mert nyilván a gyártás során is, az is egy kémiai, méghozzá egy bonyolult kémiai folyamat, Ott is lehetnek veszélyek. Most ezek azok a veszélyek, amik leginkább a közélményt foglalkoztatják, hogy a most Magyarországra telepíteni szándékozott akkumulátorgyárak kapcsán fölmerült a talajszennyezés, levegőszennyezés, vízszennyezésnek a veszélye és kockázata. Az előbb beszéltünk arról, hogy a feldolgozásnál megvan a technológia. Akkor kérdés jogos, azt gondolom, indokolt, hogy a gyártásnál ugyanezzel a technológiai tudással rendelkezünk-e, hogy a gyártás során, amikor ezeket az akkumulátorokat gyártjuk, összerakjuk, összepasszintjuk, akkor ugyanígy, ha a technológiát, ugyanezzel a feltétellel, mint amit az előbb mondtunk, ha a technológiát betartjuk, a biztonsági előírásokat betartjuk, akkor az veszélyt az ott élőkre nem jelenthet, vagy jelentősen minimalizálni, nagyon-nagyon redukálni lehet ezt a kockázatot, amit egy vegyipari működés ebben az esetben is jelent.
Lényegében az akkumulátor gyártásán felhasznált anyagok jó esetben egy zárt rendszerben kell, hogy működjenek, vagy haladjanak. Tehát itt kezdve a bejövő oldalon, hogy a nyersanyag, hogy beérkeznek a gyárterületre, itt a különböző technológiai leírásokban megvonni, hogy miként próbálják biztosítani, vagy biztosítják, hogy ezek zárt rendszerben működjenek. Csak hogy hivatkozom itt, vagy hogy esetleg, hogyha arról szó esik, hogy az N-metil pirolidon, az NMP oldószernek a problematikája, az egy gyártás technológiai segédanyag. Azzal praktikusan mondjuk, hogy készítenek egy festéket, vagy az a katód gyártásnak az egyik ilyen segédanyaga, ez nem kerül bele, nem lehetne benne a cellában, mondjuk úgy, mert az elektrokémiai aztán minőségromlást okoz, tehát ezt ki kell utána hajtani. Tehát felkenik ezt a festéket mondjuk úgy egy áramoldó alumínium fólia felületére, ez egy nedves, ugyanúgy, amikor otthon mondjuk képzeljük, hogy falat festünk, és ezt meg kell szárítani, ki kell belőle az oldószert hajtani. Ezt a technológiai leírásban, globálisan, bármelyik gyártót, Svédországtól, Magyarországon át bármeddig, ezt úgy csinálják, hogy ezt a nedves festékréteget, vagy hát ezt az NMP-vel átítatott NMP bázisú festéket megszárítják mondjuk hogy egy alagút, vagy egy bármilyen kemencében, vagy egy ilyen sütőben, és ott ezek után ez, ahogy elpárolog, hogy a forráspont fölé hevítik, vagy melegítik, megvan ennek, hogy ez ilyen 100 fok körüli, 120 fok körüli hőmérséklet, ezt ugye le kell kondenzáltatni, le kell csapatni, ugye a gőz halmaz állapotot folyadék állapotba, és azt onnantól kezdve, mint folyadékot lehet ugye szállítani, feldolgozni, újra feldolgozni, és a technológia elejére, tehát a paszta gyártáshoz visszavezetni.
Tehát most meg lehet oldani a körforgásos karakterét ennek.
Ezt meg is kell oldani, mert ez pénzbe kerül, tehát ezért is a gyártóknak ez csak a józan ésszel végig gondolva, az ilyen jellegű emissziók, ez mind praktikusan anyagi értelemben, pénzügyi értelemben veszteség is. Az egy dolog, hogy mondjuk a technológiát milyen precízen üzemelteti, mi a veszteség, mit tud ugye pótolni, tehát ezeknek biztos, hogy nagyon sökrétű és bonyolult a kérdés megválaszolása, de ezeknek az anyagoknak például most NMP-nek egy zárt körben kellene jó esetben ugye recirkulálnia.
De hogy azt mondja, hogy Svédország, mondjuk egy vagy vegyük a Volvo gyárat, tehát a Volvo gyár melletti akkumulátorgyár,
igen,
vagy a Mercedes melletti akkumulátorgyár mondjuk Németországban, vagy itt Magyarországon Kecskeméten, vagy mit tudom, Kínában bármelyik elektromos autó gyártónál mellett működő akkumulátorgyár, ugyanezt a technológiát kell, hogy használja ahhoz, hogy ez a tudás legalábbis megvan, ahhoz, hogy a környezeti terhelésnek a kockázatát minimalizálja.
Kutatóként ugye azt látom, hogy a lítium a mostani klasszikus, hogy ez a korszerű akkumulátor gyártási metódus, ez mindenhol ugyanaz. Tehát magyarul azok az elemi lépések, egy nagyjából 13 lépésből álló, három nagyobb blokkra osztható gyártás technológiára beszélünk. Ez az említett lokációkon, ez mindenhol ugyanaz.
Tehát senki nem tud többet.
Nem.
És nem is használ más technológiát.
Nem, tehát ez az elvek ugyanazok.
A beszélgetés végére kanyarodva, ugye tett említést arról korábban, hogy vannak új fejlesztési irányok.
Igen.
Nátriumion és egyebek. Én most két pont a beszélgetésünk előtt jelentek meg újságcikkek, lehet, hogy ki fog nevetni, de gondoltam, hogy csak rákérdezek már, hogy van két. Az egyik az a lítium-ion kiváltását szolgálná egy cink-ion. Dél-koreai cég állítólag, ráadásul egy úgynevezett szantán gumi felhasználásával, lehet, hogy ez teljesen most butaságot beszélek, de azt mondják, hogy ez még labor, tehát nem nagy üzemi, tehát talán lehet, hogy az 1-2-es fokozatnál vagyunk, de hogy több energiát tud tárolni és kevésbé tűzveszélyes. Tehát ez a cink-ionos dolog a nátrium-ion mellett lehet egy racionális kutatási irány. Most még csak kutatási irány.
Cink-ion akkumulátorokat, a kutatásunk témáit, a fenntartható akkumulátorokat, hogyha kutatjuk mi is a csoportomban, fenntartható nyersanyagokon, de tulajdonképpen, ha cink-ion, akkor valószínűleg ez a biztonság, hivatkozott biztonság, ez valószínűleg egy vizes rendszer, tehát vizes elektrolit rendszer lehetséges, szantángumi is egy biomassa eredeti anyag. Ez valószínűleg, hogy a cink-ion, az nagyon több kontextusban én is, amit ismerek erről, akár ezzel a témakutató kollégák is, telepített tárolás. Az energiasűrűség nem az elsődleges szempont, tehát lehet valamennyivel ugye alacsonyabb érték ez a 270 ugye a lítiumnál, tehát telepített tárolókra lehet egy cink-ion megoldás. Jobban elérhető nyersanyagokon, vizes bázisú rendszer, vizes bázisú elektrolit, mondjuk itt a biztonságtechnikát tekintve, mindenféleképpen maga az, hogy cink-ion akkumulátor egy ismert, de nem feltétlen mondanám, hogy ez a lítium akkumulátornak lesz az egy versenytársa. Igen, ez egy komplement. Tehát nagyon fontos ez a diverzifikáció, tehát az a szempont, vagy az a nézet is, hogy egy akkumulátort minden alkalmazásra, ez téves. Tehát az, hogy mondjuk a nátrium-ion akkumulátor elsődlegesen, de látni fogunk ilyet elektromos autókban, de amikor ezt elkezdték jobban propagálni, akkor ez telepített tárolás. Ez pontosan, hogy a sokkal nagyobb méretek, a sokkal nagyobb költségek emiatt, ugye ezt redukálandó nátrium-ion. És a nátrium-ion akkumulátor mondjuk egy mobilitásban is megtalálja a maga a szegmensét, ugyanúgy a telepítettben, a lítium ugyanúgy létezhet emellett, ugyanúgy lehet egy cink-ion akkumulátor, ugyanúgy lehet akár egy lítium-kén akkumulátor, amin ugye mi foglalkozunk a laborban. Tehát ez mind a saját maga alkalmazásához tudunk találni akkumulátor kémiát, és így már egy picit más megvilágításba helyeződik a nyersanyag problematika, mert akkor egy diverzifikáltuk ugyanúgy, ahogy az energiaellátásunkban, itt is az elektrokémiai energiatárolásban is tudunk diverzifikálni, és ez rendelkezésre áll.
Tehát egy szélesebb piaci mozgásteret biztosít.
Sokkal.
De amit elmondott, az is azt mondja, hogy bármilyen, tehát legyen lítium, legyen nátrium, legyen cink, ionos, vagy bármilyen más megoldás, de az akkumulátorokra az energiatárolás megoldása szempontjából legyen szó közlekedésről, amiről beszéltünk ugye a találkozásunk elején, legyen szó közlekedés politikáról, legyen szó átmeneti energiatárolásról, ezekre az akkumulátorokra szükség lesz a jövőben.
Ez most
mostani tudásunk szerint.
Igen, ez így van.
Hát ez a zárszó. Köszönöm szépen, hogy Kun Robertnek, hogy itt volt velem, és megosztotta velünk a gondolatait. Szerintem egy olyan témáról beszéltünk, ami még visszatérő lesz a következő időszakokban, hiszen most meglehetősen nagy az érdeklődés. Azt is mondhatnám, hogy úgy, ahogy a magyar választópolgárok egy jelentős része futballszakértő, most egy nagyon jelentős része akkumulátor szakértővé vált, de az biztos, hogy egyrészt beszélnünk kell a dolognak a kémiájáról, technikájáról, beszélnünk kell a gazdaság összefüggésekről, és beszélnünk kell nyilván a kockázatokról és a veszélyekről is, hogy utána mindenki nyugodtan aludhasson, hogyha sikerül az embereknek a félelemérzetét eloszlatni. Ehhez talán ez a beszélgetés hozzá tud járulni, úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Sok sikert kívánok a további kutatásokhoz. Örülnék, hogyha egyszer majd egy következő beszélgetésen azt mondhatnám, hogy a magyar kutatók egy jelentős eredménnyel és egy jelentős fejlesztéssel, egy jelentős innovációval járultak hozzá ahhoz, hogy még magasabb energiasűrűség, még nagyobb biztonság, még hosszabb üzemidő, még kevesebb anyagfelhasználás legyen ebben az iparágban. Ehhez kívánok sok sikert.
Remélem tudunk ilyet mutatni, és még egyszer nagyon köszönöm ennek a meghívást és a lehetőséget.
Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról,